Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az egyre fejlettebb és elérhetőbb digitális eszközök, valamint a töretlenül népszerű online platformok alapjaiban alakították át a technológia és az ember kapcsolatát. Ezen változás jogi aspektusait vizsgálja új könyvében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete. Rozgonyi Ádám kérdezte Pap János Tamást, az NMHH médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának szakértőjét, a kötet egyik szerkesztőjét.
A kiadvány azzal a céllal jött létre, hogy a platformszabályozása a médiajoggal foglalkozó fiatal kutatóknak adjunk lehetőséget egyrészt arra is, hogy egymással is tudományos diskurzust tudjanak folytatni olyan formában, amely eddig nem annyira volt megszokott Magyarországon. Másrészt pedig, hogy ezeket az írásokat egybeszerkesztve egy kötetben ki tudjuk adni, és tulajdonképpen, mivel ez a terület nagyon gyorsan változik, és nagyon gyors átalakulásokon megy végig, ezért fontosnak tartjuk, hogy időről időre lehetőséget adjunk fiatal kutatóknak is, hogy megfogalmazzák a véleményüket, és megírhassák azt, hogy az adott kutatási területükön mik a legújabb fejlemények, legyen az akár a közösségi média társadalmi hatásai, az adatvédelem, adatbiztonság vagy szerzőjogi kérdések.
Melyek a hangsúlyosabb vagy éppen aktuálisabb kérdések, melyek minősülnek ennek?
Alapvetően a közösségi médiával kapcsolatos kérdések még mindig meghatározóak ezen a területen, hiszen ma már a legtöbb ember ezeket a szolgáltatásokat használja leginkább, és a közösségi média által felvetett adatvédelmi kérdések talán azok, amik a leginkább az előtérbe helyeződnek, és ebből rengeteg egyéb kérdés is adódik, hogy az adatainkat miért gyűjtik, hogyan gyűjtik, mire használják fel, de ezen kívül a közösségi média demokratikus nyilvánosságra gyakorolt hatása is nagyon jelentős. Itt ezen kapcsolatban az álhírek kérdését lehet említeni, vagy a közösségi média befolyásoló erejét, amivel a nyilvánosságra tud hatni. És nyilván nem mehetünk el amellett sem, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével ezek a hatások csak erősödni fognak a jövőben. Terveink szerint majd ezt is megpróbáljuk megfelelő eszközökkel kutatni és nyomon követni.
Mit tehet a jog a digitális befolyásolás ellen?
Nagyon jó kérdés, hogy a jognak milyen szerep jut ezen a téren. A jog ugyanis csak korlátozottan képes ezeket a hatásokat megfelelően ellensúlyozni. Nagyon nehéz dolga van ugyanis egyrésztről olyan szabályokat kell alkotni a jogalkotónak, ami képes felvenni a versenyt a technológia fejlődésével, ami önmagában is egy nagyon nagy kihívás. Másik oldalról azonban olyan jogszabályokat kell alkotni, amik biztosítani tudják azt is, hogy az emberek szabadságjogai és akár a platformokat üzemeltetőknek a szabadságjogai is megmaradnak, és csak a legszükségesebb mértékben korlátozódnak. Úgyhogy ez az egyensúly, ez nagyon kényes. Mellesleg a jognak azonban nem szabad feladnia ezt a versenyt, hogy azt mondani, hogy nem tehet semmit, hiszen a keretek meghatározása nagyon szükséges, amin belül ezek a technológiák tudnak mozogni, és hogyha ezek nem is tudnak tökéletesek lenni, akkor is a meglétük mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy szélesebb körű társadalmi kérdés megvitatása után egy társadalmi összefogás keretében, vagy ugyanúgy szociológusok, pszichológusok, egyéb más társadalomtudománnyal foglalkozók bevetésével közösen lehessen kezelni ezeket a gondokat.
Talán egy érdekes dilemma lehet az, hogy a digitális tartalomkészítők, vagy a közösségi médiát üzemeltetők, hát mondhatják azt, hogy a felhasználónak azért mégiscsak szabad döntése, hogy milyen tartalmat néz meg, vagy nyit meg, annak ellenére, hogy olyan hirdetésekkel találkozik, amelyeket nagyon nehéz elkerülni, figyelemfelkeltőek adott esetben, ugye, hát félrevezetőek. Hol van a üzemeltető, és hol a felhasználó felelőssége?
A felhasználónak ugye óriási szabadsága van azon a téren, ugye, hogy kiket követ, milyen személyeket követ, milyen hírportálokat követ, egyáltalán milyen oldalakat követ a közösségi média fiókján. Tehát első körben nyilván a felhasználó múlik az, hogy milyen jellegű tartalmakkal találkozik. Viszont a másik részre, ugye a platformok és a különböző szolgáltatók által kiajánlott tartalmaknak elsődlegesen az a célja, hogy minél több időt töltsön ott a felhasználó. Ezáltal sokszor ellentmondásos vagy félrevezető tartalmakat ajánl ki, amik reakciót váltanak ki valakiből, és ezáltal nyilván nagyobb lesz a bevétele az adott platformnak. Ez önmagában természetesen nem jogellenes cselekedet. És nehéz is ezért megfogni, hogy hol van az a határ, ahonnan azt mondjuk, hogy ez már károsnak tekinthető társadalmi szempontból is korlátozni kell, és mi az, amire még azt mondjuk, hogy ez abszolút a piaci szereplőnek a szabadsága, hogy így határozza meg a szolgáltatását. És itt nagyjából azt lehet mondani, hogy nyilvánvalóan hamis, félrevezető tartalmak, amik adott esetben büntetőjogi kategóriát is tudnak jelenteni, mondjuk rémhírterjesztés, vagy gyűlöletbeszéd, vagy rágalmazás terén, azokat mindenképpen a jog is ugye tiltottnak tekinti, és ezeket abszolút nem tartjuk szükségesnek egy társadalomban. Ahogyan a kommentek meg a különböző gyűlölködő megnyilvánulások ellen is most már ugye január 1-től új büntetőjogi tényállásunk is van, de ennek a megítélése az sajnos mindig csak esetről esetre lehet, és nem tudunk egy általános szabályt alkotni erre.
De úgy tűnik, hogy a kommentelőket hát egyre inkább ellenőrzik, mármint a kommentjeiket, és hát szankciókat vonhat maga után, hogyha valaki tényleg olyan jellegű hát kommentet tesz közé, ami alkalmas mondjuk hangulatkeltésre, tévinformációk terjesztésére, és hát mások fenyegetésére.
Igen, hogy itt külön kell választanunk azt, hogy mi az, ami az adott platform szabályzata szerint egy tiltott komment vagy tiltott tartalom, és mi az, ami a jog számára az. A előbbi a szűkebb, hiszen a szolgáltató saját maga határozhatja meg azt, hogy hol húzza meg azt a határt, amit még eltűr a saját szolgáltatásain keresztül, és az ezáltali szankcionálás, letiltás vagy korlátozás alapvetően a felhasználási feltételekből adott engedély miatt abszolút lehetséges, és nehezen is vitatható jogi eszközökkel. A másik oldala, ami pedig a jogi része, ahol már jogellenesnek minősítünk egy gyűlöletre úszítást, valakinek ugye most az új tényállás alapján, hogyha valakinek a halálát kívánom, vagy hogyha hamis tényállítást fogalmazok meg vele kapcsolatban, ami mondjuk az adott jó hírnev, az adott személy jó hírnevét is sérti, akkor ott viszont jogi eszközökkel is lehet föllépni, de ez a kettő, ez mindenképpen elválik egymástól, hogy mi az, amit a platform tehet, és mi az, ami jogellenesnek minősül. Platform általi tartalomkorlátozás az nagyon nehezen követhető, és bár ugye született erről uniós jogszabály, hogy ez átláthatóbb legyen, még mindig rengeteg részét nem tudjuk, hogy hogyan zajlik.
De ha én mondjuk, vagy bárki ugye kiszakít magának úgymond egy kis teret, kis szegletet az internetből, tehát van egy saját weboldala, akkor abba ki szól bele, hogy ott én miről írok, mit teszek közzé, tehát azt mi szabályozza?
Ja, nyilvánvalóan, ami a való világban, úgynevezett offline világban jogellenes, az az online világban is jogellenes. Tehát ugyanazokat a megnyilvánulásokat tiltja a jog, hogyha függetlenül attól, hogy én most azt élőszóban mondom, újságban írom, vagy egy honlapra írom ki. A saját honlap üzemeltetése az felelősséggel is jár, és az ott kiírt tartalmakért én ugyanúgy felelős vagyok, mint hogyha azt én bárhol máshol tenném közzé. A különbség az persze nagy lehet, hogyha én sajtóterméket üzemeltetek, vagy egy egyszerű saját blogot üzemeltetek, ahova csak a gondolatomat írom ki, de a beleszólása az államnak nagyjából ugyanannyi az offline világhoz képest is. Tehát a határok nagyjából ugyanott vannak, a sajtótermékek, médiaszolgáltatások kapcsán, valamint a reklám tevékenység folytán az influencerekkel kapcsolatban a GVH fogalmaz meg extra követelményeket, amiket ugyanúgy be kell tartanom, akkor is a saját honlapot üzemeltetek, de ilyen szempontból óriási plusz korlátozásra azért nem kell számítania senkinek, aki egy saját honlapot akar üzemeltetni. Az Európai Uniós jogalkotás viszont fogalmaz meg bizonyos elvárásokat, bizonyos garanciális eljárási szabályokat, amiknek meg kell lenniük, hogy ha például már online platformot üzemeltetek, akkor belső panaszkezelési rendszert kell üzemeltessek, ahol lehet jelezni a jogellenes tartalmat. Hogyha valaki jelzi számomra, hogy az honlapomon jogellenes tartalom van, és én nem távolítom el, akkor akkor felelős leszek érte, és egyéb szabályokat az uniós rendelet, a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet meghatároz, de óriási korlátozásokra azért nem kell számítani a való élethez képest.
Pap János Tamást a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának szakértőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Saját kezűleg és más által is készíthető végrendelet mindkettőt alá kell írnia az örökhagyónak, magyarázta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes. Szilágyi Dávid arról is beszélt, hogy a közjegyző a végrendeletek országos nyilvántartásába regisztrálja a végrendeletet, így annak felhasználása garantált a későbbiekben, míg egy fiókban tárolt, kézzel írt verzió esetében nem biztosított ugyanez. A végintézkedés formáiról Szilágyi Dáviddal beszélgettem. Az ember azt képzelné, hogy a végrendelet készítése az egyszerű dolog, csak valahogy papírra kell vetni azt, amit akarok, a lehető legvilágosabban, hogy később ne lehessen félreérteni, belemagyarázni, meg egyáltalán lehessen kezelni. Szilágyi Dávid, Váci közjegyző helyettes van a telefonnál. Valóban ilyen egyszerű, vagy vannak benne buktatók?
Rengeteg buktatóval lehet számolni. Először is nagyon nagy dolognak tartom, hogy növekedett a tudatosság a lakosság körében ezügyben, tehát egyre többen készítenek végrendeletet, és egyre többen keresnek meg közjegyzőt ezzel, hogy végrendeletet készítsen. Ahogy ön is fogalmazta, tényleg az a legfontosabb, hogy világosan legyen megfogalmazva a dolog. Nagyon sokszor a legtöbb probléma abból van, ha otthon laikus által készített végrendeletről kell eldönteni, hogy mire vonatkozott, mit szeretett volna az örökhagyó. Igazából kettő nagy halmazra bontható az, hogy milyen problémák szoktak előfordulni. Egyrészt ugye külsőleg, alakilag, hogyan néz ki a végrendelet, hogyan lehet érvényes végrendeletet készíteni. Ez úgy néz ki, hogy otthon is lehet érvényes végrendeletet készíteni. A polgári törvénykönyv az egészen világosan leírja, hogy milyen alaki követelményeknek kell megfelelni. Lehet ugye saját kézzel írni, aláírni, más által készített végrendeletet aláírni, illetve közjegyzőnél lehet letétbe helyezni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ennél a pontnál, a közjegyzőnél letett végrendeletnél mi pusztán megőrizzük a végrendeletet a közjegyzőség. Ilyenkor nem vizsgáljuk alakilag, tartalmilag, hogy megfelele. Nyilvánvalóan egyszerű rátekintés után alapján meg kell győződnünk róla, hogy tényleg egy végrendeletről beszél.
Visszamehetnék még egy pillanatra az otthon saját kezűleg elkészített végrendelethez. A saját kezűség az mit jelent? Ma már az ember viszonylag ritkán ír, mondjuk egy golyós tollal fehér papírra, hanem számítógéppel ír, szerkeszt, az saját, vagy az csak a saját kezű, amit golyós tollal papírra írok, és még ráadásul meg is számozom az oldalakat, és még minden oldalt is aláírok, mert ez a világosság egyik követelményének tűnik. Szóval mi a saját kezűség?
A saját kezűség az a szó legegyszerűbb nyelvtani értelmezése szerint, hogy tényleg a saját kézből, a saját rám jellemző csukló kézmozdulatokból származó írásképet jelenti. Tehát amit én folyóírással, ez a régi klasszikus folyóírással írok és aláírok, ez a saját kezűleg írt végrendelet.
Nem szeretnék, bocsánat, szőrszálhasogató lenni, de mi van akkor, ha valaki ahhoz van szokva, hogy nyomtatott betűkkel ír, és egész életében úgy írt, és neki kényelmetlen az úgynevezett folyóírással írni. Az saját kezűnek számít, vagy ez már egy vitára okot adó körülmény?
Ez egy másik kategória. A polgári törvénykönyv ezt az esetkört is rendezi, természetesen erre is gondolt, hiszen a géppel való írás az nem egy modernkori találmány, ugye már 10-20-30-40 éve tudunk géppel írni. Külön van erre egy kategória, ez az úgynevezett más által írt végrendeletnek minősül. Természetesen ezt is aláírni saját kézzel kell. Saját kézzel, saját, nem feltétlenül saját tollal, de mindenképpen tollal kell aláírni ezt a kategóriát is.
Van-e olyan követelmény, és ez megint a szőrszálhasogatásnak tűnik, de időnként felmerül, még akár hivatalos helyen is figyelmeztetik az embert rá, hogy lehetőleg az egészet ugyanazzal az író szerszámmal írja, hogy ne merülhessen fel később az, hogy valaki más, egy másik író szerszámmal belepiszkált abba az iratba. Ezt a jog szabályozza valahogy, vagy bármivel írhatom, ha golyóstól, ami a kezem ügyébe kerül. Akár minden sort másikkal.
Erre nincsen szabályozás. Úgyhogy ebből kifolyólag itt minden egyes sort akár különböző színű tollal is írhatok. Itt a lényeg az, hogy az egész írás az én tőlem származzon, az én saját kezemből.
Akkor tehát ezen túl vagyunk. A közjegyző megkapta a saját kézzel írt végrendeletemet, de csak megőrzi. Itt tartottunk. Mi a következő probléma, amit figyelembe kell vennünk, hogy egy jó végrendeletet tudjunk csinálni?
Ez egy külön kategória volt a közjegyző által letett, közjegyzőnél letett és közjegyző által megőrzött végrendelet. Ennek egy olyan extra funkciója van, hogy mindenképpen garantálja a felhasználást. Ugyanis a közjegyző ezt beregisztrálja a végrendeletek országos nyilvántartásába. Ha egy hagyatéki eljárás megindul, a közjegyző mindig ezzel kezdi a hagyatéki ügynek az intézését, hogy megnézi, hogy van-e regisztrálva valahol végrendelet. Természetesen egy otthon kézzel írt végrendelet a fiók aljába elrakva ugyanúgy érvényes és hatályos lehet a polgári törvénykönyv szerint, azonban nem garantált, hogy az előkerülés felhasználásra kerül.
Az a végrendelet, amit a fiókból előkerítenek, mikor írja felül, ha egyáltalán felülírja? A közjegyzőnél letett és nyilvántartásban lévő végrendeletet. Dátum kérdése?
Így van, ezt rendezi a polgári törvénykönyv, ugyanis egy újabb végrendelet készítésével a korábbi végrendelet visszavontnak tekintendő, azaz érvényesnek, de hatálytalannak. Ugyanakkor, ha vannak olyan rendelkezések a később készült végrendeletben, amik nem felülírják, hanem kiegészítik a korábbi végrendelet rendelkezéseit, akkor mind a kettő hatályos és érvényes is lehet. Például az egyikben rendelkezek egy lakásról, egy következő végrendeletben az autóimról, egy harmadikban a bankszámláimról, akkor értelemszerűen, ha bár visszavontnak tekintendő lenne, és a végrendeletből más nem következik, akkor mind a három kifejti a hatást, és a végrendelet szerint kell átadni ilyenkor a hagyatékot.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy az nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzunk, de mennyire kell világosan fogalmazni? Elég, ha azt mondom, hogy a piros Lamborghini a nagybátyámé, de mi van, ha van három belőle? Akkor rendszámot, alvásszámot kell írni? Mi van, ha több ingatlanom van, akkor helyrajzi számokkal kell beazonosítanom? Vagy elég azt mondani, hogy a kis kastéka az az öcsémé legyen?
Mind a vagyontárgyak, mind az örökös nevezés vonatkozásában az egyértelmű beazonosíthatóság a fő szempont. Ha piros Lamborghiniről beszélünk, és teszem azt nekem több is van, akkor célszerű rendszámmal vagy alvásszámmal megkülönböztetni őket. A magyar jármű nyilvántartás egyébként alvásszám alapú, tehát az az, ami egyértelműen beazonosítja a járművet. Az örökös nevezésnél is ugyanez az egyértelműségi követelmény az, amit felállít elénk a polgári törvénykönyv. Magyarul, hogyha nagybátyán több is van, akkor valamilyen személyazonosító adattal célszerű őt megjelölni, hogy pontosan melyik nagybátyámra is gondoltam.
Ha világos a végrendelet, akkor hátradőlhetünk? Hátralévő életünkben nyugodtan? Vagy még mindig van, amit jó figyelembe venni, hogy utánunk az akaratunk érvényesülhessen, amikor mi már nem tudjuk behajtani senkit?
A végrendeletet addig tudunk készíteni, amíg van ügyleti és végakarati képességünk. Tehát amíg magunknál vagyunk, amíg meg tudjuk fogni a tollat, amíg elő tudjuk adni a végrendelkezési szándékunkat, le tudjuk írni, addig mindenképpen tehetünk újabb végrendeletet, illetve a meglévő végrendeletet akár vissza is vonhatjuk. Igazából, ha megírtuk a végrendeletet, ott utána arra kell figyelni, hogy esetlegesen került-e még olyan vagyontárgy a vagyonunkba, birtokunkba, tulajdonunkba, amiről nem végrendelkeztünk. Mert akkor egy másik végrendelettel, vagy egy újabb végrendelettel arról is célszerű rendelkezni, mert hogyha valamiről nem rendelkezünk, akkor arra a polgári törvénykönyv rendelkezései szerint a le nem fedett, ki nem merített hagyatékra a törvényes öröklés rendje lesz az irányadó.
Mi van akkor, hogyha az ügyleti akaratom, az elmém az tiszta, de a testem már erőtlen? Nem tudom megfogni a tollat, nem tudom tartani a papírt. Közjegyzőhöz kell fordulnom, és akkor ő jön, beöltözik ruhába, felvesz egy maszkot, és elkészíti az én ügyleti akaratom szerint a végrendeletet? Erre jó?
Így van, pontosan. A közjegyzőknek van lehetőségük a hivatali helységen kívül is, úgynevezett helyszínen lefolytatni az eljárást. Minden közjegyző a saját illetékességi területén kimehet helyszínre, és ott készíthet ügyleti okiratokat. Tehát erre mindenképpen van lehetőség. Ha már annyira elgyengült vagyok, hogy a tollat sem tudom megfogni, közjegyzőtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy ilyenkor az ügyfél aláírását kettő ügyleti tanú jelenlétében a közjegyző pótolja.
Gyors az eljárás? Valami az embert időnként sürgeti az idő, úgy érzi, hogy az ereje vészesen fogy. Ha jön a közjegyző, akár egy orvost, meg egy ápolót, vagy két orvost, két ápolót is megkérhet, hogy legyen ennek a végrendeletnek az ügyleti tanúja? Vagy valami egyéb követelmény is van az ügyleti tanúknál?
Az ügyleti tanúval nincsen egyéb követelmény. Az a lényeg, hogy mindenképpen egy független személy legyen, aki nem áll gondnokság alatt, nagykorú, tudja igazolni a személyazonosságát, és jelen tud lenni az ügylet készítése során, de az aláírásnál mindenképpen.
Szilágyi Dávid, Váci közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Szilágyi Dáviddal. A közjegyzőhelyettes az Inforádiónak elmondta, az örökhagyó akarat nyilvánítása nem támadható, csak a végrendelet fogyatékossága miatt lehet eljárást indítani. Ha az akaratom, mint végrendelkező akarata nem ütközik törvénybe, minden jogszabálynak megfelel, akkor az akarat maga az támadható, vagy csak az akarat eredményeként létrejövő jogi aktus támadható?
Az akarat nyilvánítás fogyatékossága miatt lehet végrendeletet megtámadni, de maga az akarat nem támadható. Tehát én nekem, mint a vagyontárgyaim tulajdonosának teljesen szabad rendelkezésem van a vagyontárgyaim fölött. Úgy döntök a végrendeletnél, ahogy akarok, indokolni sem vagyok köteles. Egyetlen egy dolog korlátoz engem be, mégpedig a köteles rész. Ha van köteles részre jogosult leszármazom, felmenőm vagy házastársam, ők köteles rész igényel léphetnek fel a végrendeleti örökössel szemben. Erre sokszor nem szoktak gondolni a végrendelkezők.
A köteles rész terhére, magyarán és nagyon leegyszerűsítve, akkor én, mint végrendelkező, nem rendelkezhetek. Mert benne van a nevében, hogy az egy köteles rész, azt a törvény írja elő, így kell érteni?
Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet. Természetesen rendelkezhetek fölötte, csak egyek tisztában azzal, hogy a végrendeleti örökösömet egy köteles rész kiadásának teszem ki, egy ilyen kötelezettségnek. Ezt elsősorban a törvény rendelkezései szerint pénzben kell kifizetni. Tehát, hogyha a köteles részre jogosult ezzel fellép, akkor igen súlyos milliós fizetési kötelezettségnek teszem ki a végrendeleti örökösömet.
Kell-e a köteles részre jogosultat kutatni, vagy várni kell, hogy ő a köteles rész iránti igényét érvényesítse valamilyen formában, szóban vagy írásban? Mert ha kutatni kell, és a másik eset is, az némi bizonytalanságot visz a rendszerbe. Mi van, hogyha a fülebotját nem mozgatja, csak mondjuk 3,5 év múlva?
Ezek nem hagylagos állítások, ez mind a kettő igaz. Egyrészt a közjegyzőnek kötelessége az öröklési rendet megállapítani. A köteles részre jogosult hozzátartozók azok a legközelebbi hozzátartozók. A leszármazók, a házastárs és a szülők. A felmenők közül csak a szülők. Úgyhogy ők körülbelül azonnal rendelkezésre állnak, hiszen ezek a legközelebbi rokonok, ők azok, akiknek a halálesetről azonnal tudomásuk van. Ugyanakkor a másik állítás is igaz, hogy ez egy igény, tehát az igénnyel fel kell lépni. Ha a köteles részre jogosult nem érvényesíti az igényét, akkor értelemszerűen ezzel a végrendeleti örökösnek nem kell számolni. És mint minden igény, ez is 5 év alatt elévül. Tehát ha a halától számítva 5 éven belül a köteles rész jogosultja nem lép fel ezzel az igénnyel, akkor köteles része elévült, és többé már nem léphet fel ezzel a végrendeleti örökössel szemben.
Az örökösöknek tehát akkor célszerű a köteles résznek megfelelő pénzmennyiséget rendelkezésre tartani, ameddig a köteles rész jogosultja az igényét meg nem fogalmazza?
Ez nagyon sok szituációtól függ, ez mindig egyedi eset. Igazából a köteles részre jogosultakat a törvény előírja, hogy idézzük meg a hagyatéki tárgyalásra. Itt nyilvánvalóan ők tájékoztatást kapnak a törvényi rendelkezésekről, és sokszor itt rögtön fel is lépnek vele. Ha pedig annyira szétszakadt a család, hogy el se jönnek a tárgyalásra, nem is foglalkoznak ezzel az igényel, akkor ők az a gyakorlati tapasztalat, hogy általában már nem is szoktak fellépni idő elteltével, valamennyi idő elteltével sem. Ebben az esetben nem az a gyakorlat, hogy nem kell számolni a köteles rész megfizetésével.
Szilágyi Dávid, Váci közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több mint 100 jogsértést tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei egy nemzetközi műveletben. Domanics András kérdezte Eitmann Norbertet, az NKFH sajtófőnökét.
A Nemzetközi Opszom műveletet az Interpol és az Europol szervezte Európa szerte az élelmiszer hamisítás és az élelmiszer biztonság jegyében. Magyarországon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a NAV-val együttműködve járt el, és ellenőrzött több egységet is, célzottan, razziaszerűen. Az NKFH munkatársai egyébként 3 ellenőrzött egységben összesen 113 élelmiszert vizsgáltak, és jelentős számú jogsértést is tártak fel. Több mint 100 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot, ezek egy részében 26 esetben lejárt minőségmegőrzésű terméket találtak, ezeket természetesen a biztonsági szabályok miatt azonnal kivonták a forgalomból, ezek a termékek tehát a boltok polcain nem érhetőek el. De 87 tétel esetén is jelölési hiányosságok merültek fel, mondjuk így, hogy ezek kevésbé súlyosak, vagy kevésbé kockázatosak, de természetesen ezek is jogsértőek, és itt a termékek forgalmazását további feltételhez kötötték az NKFH munkatársai. A hatósági eljárások ez alapján egyébként folyamatban vannak az NKFH részéről, bírságkiszabások szintén. Jelenleg 16 millió forint bírság kiszabására került sor, de több eljárás még folyamatban van, így várhatóan ez a szám nőni fog.
Ugye egy nemzetközi akcióról van szó, nemzetközi összehasonlításban milyenek ezek a magyar eredmények?
Egyelőre nem rendelkezünk adatokkal a többi nemzetközi Európai Uniós tagállami ellenőrzési számokat tekintve. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy a különböző ország vámhatósága és élelmiszerbiztonsági szakemberei működnek együtt a fogyasztók védelme érdekében, és járnak el. Magyarországon a két kompetens hatóság, ugye a NAV és az NKFH. Hát egyelőre nincsenek információink arról, hogy a többi tagállamban milyen eredmények születtek, de azt gondolom, hogy Magyarországon az, hogy ilyen sok ellenőrzött egységre eljutottak a kollégák, és ennyi jogsértést tártak fel, azt gondolom, hogy a külföldi tagállamokban, más országokban is hasonló számokat várhat.
Mi fogyasztók mit tehetünk azért, hogy kevesebb jogsértéssel találkozzunk?
Az nagyon fontos, hogy a fogyasztói tudatosság szerepe kiemelt jelentőségű. Nem mindegy, hol vásárolunk élelmiszert, hiszen azt tesszük az asztalra, azt adjuk a családunknak, a gyermekeinknek. Ezért nagyon fontos megnézni először is, hogy hol vásárolunk. Hogyha eldöntöttük, hogy hol vásárolunk, akkor meg kell nézni az adott terméknek a csomagolásán található információkat, a minőség megőrzési időt, a jelölések pontosságát, illetve az allergének szerepét is tudjuk, sokakat sajnos ez is érint. Tehát mindenképpen egy tudatos, megfontolt döntést kell hozni, hogy adott élelmiszer vásárlását meg.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kisgyermekes szülőknek ajánlott termékekkel tévesztette meg a fogyasztókat egy szlovákiai vállalkozás, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal. A cég egy kisgyermekeknek való kozmetikumokkal kapcsolatban úgy tett egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokat, hogy nem tudták igazolni azok megalapozottságát, mondta az Inforádiónak a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivője. Gondolovics Katalinnal Sipos Ildikó beszélt.
A vállalkozás a Baby Beat márkájú illóolajokat és balzsamokat, mint kozmetikai termékeket, különböző egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal népszerűsítette, azonban ezek megalapozottságát nem tudta igazolni. Olyan állításokat fogalmazott meg, hogy például erősíti az immunrendszert, ez a készítmény, vagy ezek a készítmények segítik a jobb alvás, segít az allergia csökkentésében, kezeli a náthát és az influenzát. Tehát ezek a szlogenekkel hirdette a termékeit, azonban ezeknek az állításoknak a valóságát nem tudta alátámasztani, nem tudta igazolni. Ezek a reklámok kifejezetten kisgyermekes szülőknek, családoknak szóltak. Ha egy betegséggel vagy problémával, például allergiával küzdenek, akkor a szülők sokkal érzékenyebbek az ilyen jellegű állításokra, hiszen a gyermekük baját minél hamarabb szeretnék megoldani. Ezért is nagyon fontos, és a GVHR-re ismét hangsúlyosan felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy kereskedelmi kommunikációjuk során minden esetben valós és igazolható állításokat tegyenek. A vizsgálat megállapította továbbá azt is, hogy a vállalkozás a termékeit egy általa létrehozott, valós szakmai szervezeti hátteret nélkülöző egyesület Facebook profiljával jogsértő módon reklámozta, azt a hamis benyomást keltették, mintha a szakértői egyesület egy független szervezetként ajánlaná ezeket a kozmetikumokat, illóolajokat. A vállalkozás nem csak a magyar jogszabályokat sértette meg, hanem a vonatkozó Európai Uniós rendeletet is.
Mekkora a kiszabott bírság összege, és mit kell tennie ennek a cégnek ezt követően?
A jogsértésekért a versenyhivatal versenytanácsa 14 millió forint bírságot szabott ki. Itt súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a cég kereskedelmi kommunikációja kifejezetten kisgyermekes szülőket és család célzott meg. Tehát a 14 millió forint bírság mellett megtiltotta a magatartás további folytatását is a versenyhivatal.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.